Az ember, mint teremtmény képes arra, hogy ezen a legmagasabb rezonancián legyen jelen az isteni nagy dimenzióban a Teremtő Istennel, itt találkozhasson.
A közösségépítés a belső lelki erő és az elhivatottság Pünkösdi üzenete. Pünköst hétfőn 16 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Felújították, mégsem jó. Nem indul újra az oktatás a Székelyudvarhelyi Általános Iskolában.
Nyilván mindent el fogunk követni azért, hogy egy tanév alatt az Orbán Balázs iskolát úgy rendbe szedjük, hogy ne csak külleme legyen rendbe, hanem biztonságos legyen is a gyerekek számára. Székelyudvarhelyen történt már tragédia azért, mert nem figyeltünk oda eléggé az épületeinkre. Ez soha többet nem fordulhat elő.
Csíksomlyó felkészült. Több százezer zarándokot várnak a hétvégi pünkösdi búcsúra.
Azt mondja a zarándokoknak, hogy abban is figyeljünk egymásra, hogyha valaki bajban van. Mindig keressék az első szervező embereket, azokat a segítő intézményeket, akik azért vannak itt, hogy segítsék, hogy a 300 000 zarándok biztonságban megélje a búcsú örömét.
És most jöjjenek a részletek. Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában, ami több mint 500 kisdiákot érint. Jelentette be a város polgármestere. A gyerekek biztonsága érdekében a következő tanévben sem indul újra az oktatás a felújítás alatt álló Orbán Balázs általános iskola épületében. Jelenleg a felelősöket keresik, és próbálnak megoldást találni a gyerekek további elhelyezésére. Pálfi Kinga szülő és korábbi önkormányzati képviselő úgy véli, ezekkel a problémákkal más iskolaépületek esetében is számolni kell a következő években. Geréb Krisztina összeállítása.
2026-2027-es tanévben sem indulhat el az oktatás az Orbán Balázs általános iskolába.
Jelentette be a hétvégén tartott sajtótájékoztatóján Szakács Pál István polgármester. Már idén sem tudták a gyerekek a saját épületüket használni, ugyanis a felújítási munkálatok miatt a város többi tanintézményébe szórták szét, és tényleg szétszórták a gyerekeket. Ám most kiderült, hogy a munkálatok nem zajlottak megfelelően, és a felújított épületet nem nyilvánították biztonságosnak, tette hozzá Székelyudvarhely polgármestere.
Nagyon fontos az is, hogy beazonosítsuk azokat a problémákat, amik ide vezettek, mert hogy problémák sorozata vezetett ide. Meg fogjuk nevezni konkrétan azt, hogy kik a felelősek, miben hibáztak, csak várjuk, hogy a szakértői jelentés végleges legyen. Ellenük bírósági eljárást fogunk indítani, és azt fogjuk kérni, hogy térítsék meg azt a kárt, amit elszenvedett a közösség.
Pálfi Kinga három gyereke járt az Orbán Balázs iskolába, de igazából az épületben most már egy sem jár.
Kihívás megszervezni a hétköznapjainkat, hogy mindenki eljusson mindenhova időben, mindenki hazaérjen ugyanonnan időben, és szülőként is a hétköznapi teendőinknek eleget tudjunk tenni. Én hálás vagyok azért, mert a városvezetés megoldotta időszakosan azt, hogy a gyerekeinknek van fedél a feje fölött, nem délután járnak iskolában, és nem online. De lévén, hogy ideiglenes a megoldás, ezért sok gyerek kényszerül olyan körülmények között tanulni, amik nem ideálisak, vagy a terem kicsi, vagy levegőtlenek, vagy nincs elég természetes fény. Tény az, hogy körzeti iskola lévén, ami azt jelenti, hogy az ott lakók, a környezetben lakóknak ez a legegyszerűbb és leggyorsabb módja, hogy a gyerekük eljusson az iskolába, megnehezíti a hétköznapokat.
Már ebben a tanévben az iskola felújítás miatt nem abban az épületben járnak, és úgy tűnik, hogy az elvárásokkal ellentétben jövőben sem fognak tudni visszamenni abba az épületbe.
Ilyen információink vannak szülőként, azt hallottuk, hogy nem lesz ősztől, még visszaköltözik, és viszont lesz egy olyan iskolahálózati átalakítás, ami reméljük, hogy megkönnyíti azt, hogy akinek több gyereke jár az iskolába, az hatékonyabban tudja őket elvinni, eljuttatni arra a helyre, ahonnan ezután járni fognak. Hiszen lévén, hogy nincs a körzetünkben, nem is tudjuk gyalog elengedni nagyon sok esetben a gyerekeket iskolába, vagy nem várhatjuk el tőlük, hogy gyalog hazajöjjenek.
Szakács Pál István polgármester.
Már most az oktatási munkacsoport elkezdte a tevékenységét, és be kell azonosítsuk azokat a változásokat, amiket az iskolahálózatban életbe kell léptetnünk nagyon rövid idő alatt. Fontos szempont lesz a számunkra az, hogy a tábornegyedi iskola egy körzeti iskola, nem szeretnénk, és egy olyan megoldást kértem az oktatási bizottság tagjaitól, hogy ne kelljen össze-vissza hordozni a város különféle iskoláiba ezeket a diákokat. Maradjanak egy helyen, ha lehet, ez legyen a központban. Éppen ezért viszont az iskolahálózatot alaposan át kell forgatni. Konzultálni fogunk a főtanfelügyelővel, a főjegyzővel, segítséget fogunk kérni a megyei tanácstól, illetve a bukaresti képviseletünktől is, hogy az oktatás a következő tanévben is gördülékeny lehessen a városunkban. És nyilván mindent el fogunk követni azért, hogy egy tanév alatt az Orbán Balázs iskolát úgy rendbe szedjük, hogy ne csak külleme legyen rendbe, hanem biztonságos legyen is a gyerekek számára. Székelyudvarhelyen történt már tragédia azért, mert nem figyeltünk oda eléggé az épületeinkre. Ez soha többet nem fordulhat elő.
Ott lebeg Damoklész kardjaként fölöttünk az ezelőtt 2,5 évvel bekövetkezett baleset a Tamás Járon gimnáziumban. Mennyire nehezíti meg ez a hétköznapjainkat? Pálfi Kinga?
A biztonság a legelső, hogy ez nem is kérdés. Az viszont izgalmas, hogy ez a helyzet szinte biztos, hogy meg fog ismétlődni városunkban, és valószínűleg Erdélyben, sok más városban is, hiszen régi épületekről beszélünk, a kommunizmus ideje alatt épült, akkori normák szerint tervezett épületekről van szó. Éppen ezért tudjuk, hogy most az iskola hálózatot és a várost megterhelik az Orbán Balázs iskola diákjai, de elképzelhető, hogy 3-4 év múlva egy másik iskola diákjait kell majd pont az Orbán Balázs megújult épülete befogadja annak érdekében, hogy biztonságban legyen az összes gyerek. Közösségként fontos, hogy egymást támogatóan lépjünk fel.
Az oktatás folyamatosan változó kihívásaihoz igazodva a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete már most megkezdte a felkészülést a 2027-re tervezett reformokra. Céljuk, hogy a tanulók számára biztosítsák a zavartalan továbbtanulás lehetőségét, valamint olyan támogató és inspiráló környezetet teremtsenek, amely segíti a fiatalok fejlődését és jövőbeli boldogulását. Ennek fényében szerveztek nyílt napot az intézmény iránt érdeklődő diákok számára. A részletekről Iváncsik Attila számol be.
Nagyon tetszik a nyílt nap. Kíváncsi voltam az iskolára, és arra, hogy mik vannak itt. Kíváncsi voltam magára az épületre is, a tanórákra, a programozást néztük meg. Nagyon tetszik nekem az ebben az iskolában, hogy emelt óraszámba is tanulhatom a informatikát.
Mondja Bálint András, aki a Beregszászi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetében szeretne tovább tanulni. Varga Rozina az oktatási intézmény 10. osztályos tanulója.
Számomra ez egy nagyon erős intézmény, mivel én egy másik iskolából jöttem ide, egy ukrán iskolából, és összehasonlítva ez sokkal erősebb, és úgyszintén nehezebb is itt tanulni, de ettől függetlenül ez biztosítja nekünk a jövőben az alapot, hogy könnyebb legyen felvételizni majd az egyetemre vagy a továbbtanuláshoz.
A Beregszászi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetében diákönkormányzat is működik, ami aktívan alakítja az iskola életét. Illés Brigitta elnök.
Próbáljuk jobbá tenni az iskolai hétköznapokat. Minden korosztályt igyekszünk képviselni, osztályonként 2-3 személy csatlakozhat hozzá, de a munkájába egyébként bárki segíthet, aki szeretne aktívabb lenni az iskolai életben.
Azok, akik a Beregszászi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetét választják, már a kezdetektől eldönthetik, mely tantárgyakat szeretnék emelt óraszámban tanulni. Így tudatosan készülhetnek a későbbi tanulmányokra, hangsúlyozza Sós Katalin igazgató.
Nyílt napunk célja, hogy közelebbről megmutassuk leendő diákainknak és szüleiknek az intézményünket, hiszen egy iskola választás nagyon fontos gyerek életében, és iskolánk egy olyan iskola, amely nem csak tudást, lehetőséget, de egy nagyon inspiráló közösséget is tud nyújtani a diákok számára. Ezért gondoltuk, hogy a mai nyílt napon olyan programokat szervezünk, amik ezeket viszonyítani is tudják, így a diákok betekinthetnek a különböző interaktív órákra, foglalkozásokra, különböző csapatépítő programokat is szervezünk számukra. Ide évben csak 10. és 11. negyedik osztályban hirdetünk felvételit, ezért más, mint a korábbi nyílt napok, amikor szakmákat mutattunk be. Ezen a nyílt napon a profilokat, a szaktárgyakat mutatjuk be a diákoknak, illetve fel akarjuk kerteni az érdeklődésüket, a bizalmukat, hiszen vannak olyan diákok, akik még nem választották ki a hozzájuk illő profilt, és bízunk abba, hogy a mai nap után könnyebben tudnak majd dönteni, illetve lesznek olyanok is, akik megszeretik, bátorságot kapnak esetleg az valamilyen olyan nehéz tantárgy vagy profil választásához, ami eddig számukra nagyon nehéznek és bonyolultnak tűnt. Akik felvételt nyernek iskolánkban, már szeptember 1-től kiválaszthatják azokat a profil tantárgyakat, amiket a későbbiekben tudnak tanulni. A magyar nyelvet, az angol nyelvet, matematikát, informatikát, földrajzot, biológiát vagy a kémiát. A felvételhez nagyon egyszerű út vezet hozzánk, hiszen egyszerűen el kell jönniük a diákoknak egy kompetencia felmérőre, ami 3 tantárgyból áll, matematika, magyar nyelv és ukrán nyelv. Ez a kompetencia felmérő teszt igazából azt mutatja meg számunkra, hogy a diákok szövegértési problémával küzdenek-e, vagy milyen szinten vannak az ukrán nyelv vagy a matematika tanulásában, hogy lássuk, amikor elkezdjük az oktatást, hogy melyik az a tantárgy, amire egy kicsit jobban rá kell erősíteni. Használhatják az egyetem összes infrastruktúráját, könyvtártól a sportpályákig, illetve különböző rendezvényeken is részt tudnak majd venni. És a 2 év alatt arra törekszünk, hogy nem csak felkészítsük az érettségire, hanem felkészítsük a diákjainkat, majd az egyetemi évekre is, hogy megtanítsuk őket tanulni, úgy tanulni, hogy az egyetem számukra már nem egy elérhetetlen, fantasztikus kihívás legyen, hanem egy természetes folytatása az iskolai életüknek.
Megtartották a 16. szociológus napokat Kolozsváron. Az eseményt hagyományosan a Kolozsvári Magyar Nyelvű Szociológiai és Szociális Munkaintézet szervezi meg évről évre. Idén 3 tematikus nappal várták az érteklődőket. Végigjárták a sport, a zene, illetve a művészet és inklúzió viszonyának legaktuálisabb kérdéseit. A rendezvénysorozat záró napján Péter László és Szabó Júlia szervezőket kérdezte Ferenc Ádám.
16 éves a szociológus napok, amire nagyon büszkék vagyunk. Hát diák kezdeményezéssel született az ötlet is, illetve az első éveknek a kivitelezése. 2 cél szolgált. Az egyik az, hogy olyan előadókat hallgatni a diákoknak, akiknek a szorgalmi időszakban, normál időszakban nem férnek igazából mondjuk hozzá, hogy az egyik. És a másik, hogy picit, hogy a szociológiát, illetve azokat az eredményeket, amit a szociológia produkál, az felmutatni egy nagyobb közönségnek. Olyan témákra fókuszálunk, amelyek úgy gondoljuk, hogy aktuálisak, ugyanakkor pedig nyilván egyfajta felelősségtudat vezérel bennünket, hiszen nem elég csak diagnózisokat felállítani, azokat igazából meg kell mutatni a nagy közönségnek, illetve hozzá kell járulni, hogy a tipikus társadalmi problémáink azok megoldódjanak.
Populáris kultúra, mint társadalmi narratíva, ez a téma megjelölése az idei kiadásnak, és a 3 nap 3 témára különíthető el, amik összefüggenek.
Én régebb ifjúság szociológiával foglalkoztam, rengeteget jártunk fesztiválokra kutatni. Viszont ez a fajta fesztivál kutatás úgy lecsengőben volt, és akkor pontosan azt néztük, hogy ezt hogy lehet mégiscsak tovább vinni, megmutatni valamit, abból egy kicsit közelebb vinni. A másik, ami nekem így nagyon ott van a fejemben, Lacinak volt egy előadása, még nagyon régen, a Regenbon, ha jól emlékszem, valamelyik számát, azt már nem tudom, melyik számát dolgozta fel.
Pontosan tudom, hogy honnan jön ennek a tanszéknek a kutatás iránya. 2017-ben akkor ETDK megnyitóján felkértek a diákok, hogy tartsuk egy előadást, és engem már úgy régi érdekel amatőr szinten nyilván a zene, és akkor a diákoknak arról beszéltem, hogy 2 különböző időpontban, tehát egy késői modern 70-es évekbeli kontextusban, illetve egy posztmodern kontextusban, ahol a gazdaság szerkezete jelentősen megváltozott, a popkultúra, a zene egyébként hogyan tükrözi vissza mondjuk a maszkulin szerepeket. Összehasonlítottam a Peter Gabrielnek a Don't Give Up című dalát, Leonard Bones-nak I'm Only Human című dalával, és akkor elég jó vita lett gyakorlatilag a konferencián. Akkor mondotta Júlia, hogy talán érdemes lenne ezzel foglalkozni. Kaptunk az alkalmon, hogy most egy ilyet nagy közönség elé tárjunk, hiszen alapvetően mindenki fogyasztja ezeket a popkultúrás termékeket, itt mindenki nézi telefonját a buszon, buszmegállóban, és akkor hát azt szerettünk volna, hogy erről egy picit beszélgessünk.
Ennek megfelelően hogyan alakult akkor a program? Néhány cím maradt meg a fejemben, itt ugye Mozarttól az Ariáig, és ugye lesz-e újabb Nádiánk, hogyha a sport témakörére gondolok, és ugye ma eljutottunk a szociális inkluzió témaköréhez, ami egy méltánytalanul keveset tárgyalt téma, legalábbis Kolozsváron.
Mind a 3 téma méltánytalanul számítanunk keveset tárgyalt, úgyhogy azért is örültünk, hogy ez így kikristályosodott. És akkor hát a téma adta magát, ugye Laci sportszociológiával foglalkozik, már a film is megvolt közben, a Szabadság a hegyen című dokumentumfilm, amit úgy gondoltunk, hogy itt most egy jó lehetőség a diákoknak is bemutatni. És akkor a zene lett a másik téma, mert én közben elkezdtem valahogy a zene és a társadalom kapcsolatát megvizsgálni, és akkor elkezdtem zenészekkel interjúkat készíteni, meg szakértőkkel, szociológusokkal, és akkor ebből akartunk egy kicsit megmutatni a nagyobb közönségnek is. És hát ugye a harmadik nap, amit a szociális munkás kollégák szerveznek, és valahogy így nagyon passzolt ehhez a két témához, ez a művészet és inklúzió, és akkor ez így adta magát, így alakult ki ez a program.
Most ugye a záró napon vagyunk, mit lehet elmondani, mennyire sikerült megszólítani a kolozsváriakat?
Most annék, hogy számokat emlegetnék, gondolom, hogy sikerült, várakozáson felül teljesítettünk.
Újra telepítésének 250. évfordulóját ünnepelte a hétvégén Torda. A vajdasági település a közösségnek köszönhetően tudott megmaradni, amely a nehéz időkben sem adta fel, képes volt kapaszkodót találni a bizonytalan időkben, és közösségként megmaradni akkor is, amikor ez egyáltalán nem volt könnyű, mondta Juhász Bálint, a vajdasági tartományi képviselőház elnöke az ünnepségen. A közösség az évfordulót egyben templombúcsúval és falunappal ünnepelte. Kónya Kovács Otília összeállítása az ünnepségen készült.
Az ünnepség püspöki szentmisével kezdődött, majd a Nepomuki Szent János templomban Dobai János polgármester köszöntötte az egybegyülteket, a múltat idézve.
120 János családról van szó, ők telepítették be újra a falut, és nekik köszönve vagyunk itt 250 éve. Az a közös összefogás, az az összetartás, amely mindig ezt a falut, a települést jellemezte, az nekünk erőt, biztatást adott arra, hogy igenis ez a Torda meg kell, hogy maradjon, még hogyha kevesebben is vagyunk, mint annak idején, de megmaradtunk tőlőföldünkön.
Ünnepi beszédet mondott Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
A közösség értéke nem csak a lélek számítatja, hanem az is, hogy képes-e továbbadni önmagát. A nyelvet, a hitet, a hagyományokat, az emlékezetet, és azt az érzést, hogy összetartozunk. Torda pedig erre immár 250 éve képes.
Torda jubileumára Mezei Zsuzsanna nyugalmazott levéltáros egy könyvet is kiadott, amely főleg fotókon keresztül mutatja be a település múltját.
Van 1800-as évek végéről kép egészen a 60-as évek végéig, és miért éppen a 60-as évek vége? Elsősorban akkor már bejött a színes fénykép. Másodszorban Tordán nagy változások voltak a 60-as években, mert megépült az első út, és az az első út elvitt a tordaiakat. Megjelentek az első traktorok, lovak, kimentek divatból, úgyhogy a 60-as évvel záródott az úgymond zárt tordai közösség élete.
A Tordai Sportközpontban megrendezett ünnepséget Ótott Róbert, a tartományi kormány alelnöke nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a történelem során a nehézségek ellenére Torda megmaradt.
Sokan hittek a szülőföld erejében, hittek a közösségben, és hittek abban, hogy minden nehézség után újra fel lehet állni. Újrakezdések sorát élte meg ez a település, és minden egyes újrakezdésből megerősödve állt fel. És talán éppen ez a Torda legnagyobb ereje, vagyis a megmaradás akarata, az a rendíthetetlen erő, amely nem hangos szavakban mutatkozik meg, hanem a mindennapokban, a tettekben. Abba, hogy az emberek dolgoznak, építkeznek, közösséget szerveznek, ünnepelnek, gyermeket nevelnek, templomot töltenek meg élettel, és őrzik a rájuk hagyott örökséget.
A templombúcsú kapcsán nyilatkozott Masa Tamás, tordai plébános.
Torda közösségének egy nagy napjához érkeztünk. Elsősorban a templombúcsú, hogy minden évben ismétlődik, május 16-án, Nepomuki Szent János féltanú ünnepe, falunknak a védőszentje, templomunk védőszentje, és ebben az esztendőben egy külön kegyelem, hogy ünnepelhetjük a falu újjátelepítésének 250. évfordulóját. És ezt a templom búcsú egybekötve, adunk hálát a jó Istennek az elmúlt 250 esztendőért, amit ugye ez a falu megél, és kérjük a jó Isten áldását, hogy a továbbiakban is, nem tudjuk meddig élünk, de amíg vagyunk, a jó Isten vezessen bennünket továbbra is egységbe, szeretetbe, békességbe, és valóban gyümölcsöző és virágzó legyen ez a közösség. Hogy valóban az a hivatás, amit kaptunk, hogy Szent Pált idézném, éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amit kaptatok. Arra a hivatásra pont ott, ahol éppen vagytok, éljétek meg ezt a szeretetet, Krisztust kövessétek, beszéljétek az anyanyelveteket, tanítsátok a gyermekeiteket anyanyelven imádkozni, és várjátok, hogy biztosan mennyországba kerültek.
Vizaknám ma van az égés ünnepe. Egy olyan hagyomány, amely során az 1804. május 20-án bekövetkezett nagy tűzvészre emlékeznek. Ám nem csak az emlékezésről szól ez a nap, hiszen a magyar közösség összetartásáról, egyházhoz való ragaszkodásáról szól. Verese Mese gyöngyvér összeállításában elsőként Koppándi József gyülekezeti tag szólal meg.
Mikor eljött Vizakna, az 1804-ben történt. A Vizakna akkora volt, csak mindegy kalap. 6 utcája volt a templom, akkor volt a piasztér, mert ott a minden szombaton volt gabona, majorság, állatok, az volt a piac. Ott a közepén volt kút is. Abban az időben mondták, és úgy tudom én, volt körülbelül 1300 lélek az egész faluban. Abból körülbelül 500-100 volt, mert normálisan 100 település volt. Az idő elmúlt, bekötöztek, Vizaknak két dombköz van. Tavasz volt, május volt, és úgy mondják az emberek, hogy kellett a legelőtt takarítani. És megjutották azt a sok tövis, vagy amit vágtak ki. Jött egy nagy vihar, egy szél. És így magyarázták nekem, hogy elkapta azokat a vad, galagonya tövis, mindenféle, és a szél gurította, egész ameddig elérte ezeket a házaszkákat úgy. De a szél nem állott meg, fújta tovább, és végigfújt az egész falut. Persze nem voltak akkor betonból, se a magyar házak, se a százházok se. És ahol bekapott, leégett. Akinek megszabadult, megszabadult, akinek leégett. És azóta 1804-től megmaradt egy hagyomány, hogy ünnepeljék ezt az égés ünnepét.
Mire megfogalmazódott bennem az a kérdés, hogy vajon a templomot érintette a nagy tűz 1804-ben, addig Béres Levente lelkész úr a prédikációjában említette azt, hogy a templom érintetlen maradt.
Pontos leíratunk nincsen erre nézve, az biztos, hogy a templom történetében nem maradt olyan emlék vagy forrás, hogy érintette volna a tűz a templom részét. A régi parókia igen, a melléképületek kigyúltak az istálló, nem találtunk olyan fejezést, hogy állatkár lett volna, tehát hogy valamelyik égett volna. A család megmenekült, oldották, amit lehetett.
Érdekes, hogy több mint 200 év után is megmaradt ez a hagyomány, hogy ezen a napon istentisztelet van, még akkor is, hogyha a munkanap lévén éppen csak egy tucatnyian tudnak az idősek eljönni.
Így igaz, az istentisztelet megmaradt mind a magyar közösség, mind a román közösségben. Annyi változás alakult ki a 90-es fordulat után, hogy az ortodox egyházak áttették a következő napra, tehát május 21-én van náluk két nagy szentjüknek az ünneplése, és akkor ők egybekötik azzal, tehát ilyen téren megszűnt az ökumenikus jellege. Azelőtt együtt tartották, és mindig vándor istentisztelet volt, tehát mikor melyik felekezetnek a templomába gyűltek össze az emberek.
Vajon miért maradt meg ennyire élénken ez a nagy tűzvész, hiszen azután volt egy forradalom Vizaknán is, ha Petőfit idézzük, 4 napig dörgött az ágyú, és voltak itt még események, amelyek kevésbé súlyosak lettek volna?
Súlyosságuk megvolt, igaz, egy ilyen tömeges tragédia után mondhatjuk azt, hogy a bűnbánati jelleg miatt maradt fenn egy ilyen ünnep, főként az emlékeztetés miatt, hogy azért az Istenben kell bízni, és bele kell kapaszkodni, és mai napig is ez az, ami mozgatja a református közösséget is, és emiatt is megmaradt a május 20-ai égésünnepe, igaz 1804-re tekintünk vissza, viszont a gyülekezet és a közösség település történetében többször voltak, akár szándékosan, akár pedig véletlenül kialakult tűzesetek, és ezekben is az ember mindig próbál valahogy egy kapaszkodót keresni, és ezt az Istennél találja meg.
Viszont nagyon pozitív volt az ön mai prédikációjának a kicsengése, hogy még 100 év múlva is lesz itt gyülekezet az ön bizodalma szerint, miközben látjuk azt, hogy egy szorvány vidékről van szó, elrománosodó, előregedő gyülekezetről van szó, amelyik gyakorlatilag küzd a gyerekhiánnyal is.
Mindenképp meg kell tartani a reménységet. Tehát úgy gondolom, hogy ha az ember tényleg Isten ígéreteire építi az életét, és ő benne bízik, akkor a jövő épül. Tehát azért, hogy csökkenünk a létszám szempontjából, látjuk azt, hogy mégis vannak gyerekek, a gyerekek szívesen jönnek a templomba, vagy a gyülekezeti alkalmakra, és hiszem azt is, ezt megint tapasztalat, hogy az emberi életben vannak kanyarok, főként ha fiatalok is felnőnek, akkor van más utakon való járás, de eljön az a pillanat, és általában ez a gyerek az érkezés a családokba, amikor visszakapcsolódnak, mert szülőként biztonságba akarják tudni a gyereket.
Csíksomjon felkészültek a pünkös szombati búcsúra és a több százezer zarándok fogadására. Az idei fogadalmi zarándoklat mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az ünnepi szentmisét szombaton 00:30-kor tartják a Kis- és Nagysomjóhegy közötti nyeregben, a hármas halomoltárnál. A búcsú előkészületeiről szerdán délelőtt a Csíksomjóik egy templom előtti téren Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere és Timár Sándor Asztrik ferences szerzetes, a Csíksomjóik egy templom igazgatója tartott sajtótájékoztatót. Bíró István, csíkszeredai tudósítónk összeállításában elsőként a kegyhely igazgatóját halljuk.
Van a távolabbi előkészület, amikor meghívjuk a szónokot, október-novemberben már kiválasztjuk előző évben. A közelebbi előkészületek már elkezdődtek, hiszen nagyon sok mindent kell kivinni a Szentmise helyszínére. Hála Istennek vannak jó munkatársaink, önkéntesek, akik segítenek. Ez a közelebbi előkészület, és nyilván kérjük az zarándokoktól mindig, hogy legyen lelki felkészülés is. Közvetlenül a Szentmise előtt tesszük mi ezt, amikor imádsággal, énekekkel készülünk a Szentmisére.
A kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, de nem befolyásolják a liturgikus programot.
Most még dolgoznak, de abba fogják hagyni, és majd pünkösd után folytatják. Nyilván, hogy most a Csíksomjói kegytemplom fölállványozva, illetve egy kicsit elfüggönyözve várja az zarándokokat, de így is megvan a lehetőség, hogy a templomba be lehet menni, imádkozni a kegyszobor előtt, és kérni, illetve dicsőíteni a jó Istent.
Mi lehet 2026-ban ennek a búcsúnak a fő üzenete?
Azt majd a szónok meg fogja fogalmazni, és majd meglátjuk, hogy mit ad át nekünk, de én hiszem, hogy Székely János püspök úr olyan üzenetet fog adni, amivel egy évig táplálkozhatunk.
Hol tartanak a csíkszeredai városháza előkészületei a csíksomjói pünkösdi búcsúra? Korodi Attila polgármester.
Minél szabályzó fel van állítva, műszaki csapatok tudják a feladataikat, gyakorlatilag következik az az időszak, amikor az útlezárások, az élemhelységek, a város tisztán tartásáért a hulladékgyűjtő konténerek, közben a nyerekben szükséges digitális és villanyellátás, szükséges jelek és áramellátások, a garantálása, vadászársággal egyeztetés arról, hogy legyenek hajtások, hogy ne legyen vadállat megmaradva a Kisomi erdejében, amely problémát jelent állatoknak és nem csak az embereknek, hogy közben a közösségi közlekedési járatainkat átszerveztük a szombati napra és a vasárnapi napra. Szóval minden olyan elem, amely azért szükséges, hogy tudjunk egy biztonságos búcsút részünkről adott, és emellett pedig a kultúrai szervező csapatunk együttműködve partner szervezetekkel segít abban, hogy a Mátnál lovaszarándoklat, a mától induló Hunyadi János napok, a központban csütörtökön pénteken lévő pünkösdi nagyvásár és a kulturális program kavalkád is működjön.
Mit üzenne a Csíksomjóra érkező zarándokoknak?
Érezzük azt, hogy zarándokolni jövünk, és ez néhány gesztus is jelent. Például az autókat távolabb hagyjuk. Amikor úgy érezzük, hogy lehet, hogy néhány kilométer egy gyalog érdemes megtenni, mert a többi zarándokkal együtt ráhangolódunk ennek a búcsújárásnak a szépségére. Azt mondja az zarándokoknak, hogy abban is figyeljünk egymásra, hogyha valaki bajban van, valaki segítségre szorul, legyen az egészségügyi, egy elveszett gyerek. Mindig keressék az első szervező embereket, azokat a segítő intézményeket, akik azért vannak itt, hogy segítsék, hogy a 300 ezer zarándok biztonságban megélje a búcsú örömét.
Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevű